Ünnepe vasárnapi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úr nevében, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Isten ígéjét, folytatjuk a sorozatunkat a menthetetlenekről, egy nagyon különös, félelmetes történethez értünk a mai vasárnapon. Az élőisten igéjét, tehát a sorozatunkban következő történetből olvasom, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek, a 4. fejezetéből, a 32. verstől olvasom az 5. fejezet 11. verséig. Még egyszer mondom az ige helyet, apostolok cselekedeteiről szóló könyv, a 4. fejezet 32. versétől olvasom az igét, az 5. fejezet 11. verséig. A hívők összessége pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit sem a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lábai elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szükség volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt és letette az apostolok lábai elé. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafírával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte és az apostolok lábai elé tette. Péter azonban így szólt, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Az így felelt, úgy van ennyiért. Péter erre így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te minden héten hívogatsz bennünket a veled való találkozásra. Magasztalunk téged ezért a vasárnapért is, amelyet elkészítettél, hogy ígéddel, lelkeddel, ami életünket megszólítod, megérinted, táplálod az örök életre. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted a mai napon is megújulhatott rajtunk. És köszönjük, hogy ugyanígy újítod meg minden naponi a te kegyelmedet is a mi életünkön. Szeretnénk, Istenünk, téged keresni, hozzád jönni, és a mi szívünk minden dolgát eléd tárni, kijönteni szívünkből mindazt, ami ott van. Könnyeket, érzéseket, kéréseket és hálákat, mindazt, ami ott van. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a két gyászoló családot, akik megálltak a pénteki napon a ravatalnál, és ma elhozták a te házadba színed elé lelküknek fájdalmát, szívük panaszát, gyászuk terhét és a könnyeiket is. Urunk, te nálad van az a csodálatos vigasztalás, amelyel még a gyászban is meg tudod vigasztalni a mi szomorkodó szíveinket. Így kérünk őértük, hogy az ő szívüket, gyászuk terhét, a te gyógyító vigasztalásoddal, békességeddel vedd el. Add, hogy az ő szívük fájdalma a te reménységeddel gyógyuljon, és a te békességed tudja egészen az ő életüket a mélységből fölemelni, megvidámítani abban az evangéliumban, amely mindannyiunknak, minden bűnösnek egyetlen reménysége, hogy te úgy szerettél bennünket, hogy Jézus Krisztus adtad értünk, és ha hiszünk ő benne, el nem veszünk, hanem élni fogunk örökké a földi élet után tovább a mennyekben. Urunk, vigasztald meg őket, és adj nekik erőt a mélységben, segítséget a bánatban, szereteteddel karold át őket. És eléd hozzuk a gyülekezet szenvedőit, a betegjeinket, Urunk, kórházban levő testvéreket, vagy odahaza szenvedőket. Légy érgalmas az ő nyomorúságukhoz is. A kedves előtte gyógyíts meg őket, építsd fel az ő életüket. Hadd magasztaljunk együtt a betegek gyógyulásáért, az erőtlenek megerősítéséért. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy a mi segítőnk, mindegyikünk életének egyen-egyenként, a dolgainknak, a problémáinknak is. Te vagy megoldója, így jövünk hozzád. Taníts bennünket, szólíts meg ígéddel, és önmagaddal ajándékozz meg minket. Szeretünk, Urunk, vágyunk veled létezni a földön, hogy együtt létezhessünk majd veled az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy szeretsz. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetéséhez a 172-es dicséretünket énekelve. Keressük ki énekes könyvünkből a 172-es énekünket. Egy verse van a 172-es dicséretnek. Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Tételem alapígéje írva található Pál apostolnak a Galatabeli gyülekezethez írott levelében. A Galata levélből egyetlen egy verset olvasok az imént felolvasott történethez, ez pedig az első fejezet 10. verse. Pál apostol tehát a Galatákhoz írt leveléből az első fejezet 10. versét olvasom, így szól hozzánk az apostol. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, itt ebben a világban az embereknek a viselkedését hihetetlenül befolyásolja a hiúság, a dicsvágy és a tetszeni vágyás. Velünk született, bennünk élő rettenet ez a tetszeni vágyás, hogy mi mindenképpen akarunk tetszeni a másik embernek. Szörnyű dolgokat tud elkövetni ennek jegyében az ember. Apróságoktól kezdve egészen hatalmas dolgokig. Van, aki az embereknek való megfelelés, tetszés érdekében mindent föláldoz, föláldozza a becsületét is, az erkölcsöt, mindent, de azt akarja, hogy őt kedveljék, ő legyen a kedvenc, ő tetszen a másiknak. Rettenetes árat tudunk fizetni ezért a bennünk levő bűnös indulatért. A Biblia azt mondja, hogy nekünk nem az emberek tetszését kell keresni, hanem Istennek a tetszését. Úgy kell élnünk itt a földön, hogy Isten szemei előtt találjunk kedvességet, és ne pedig az emberek dicsőítsenek bennünket. Nem jó az, ha az emberek előtt találunk kedvességet. Mindig megfogalmazunk egy tételt, és a mai tételt így fogjuk megfogalmazni, hogy akit a hiúsága, dicsvágya és tetszeni vágyása vezérel, és inkább az embereknek akar tetszeni, mint Istennek, az menthetetlenül elveszhet. Még egyszer mondanám tehát a mai tételünket, akit a hiúsága, a dicsvágya vezérel, és a tetszeni vágyása, és inkább az embereknek akar tetszeni, mint Istennek, az menthetetlenül elveszhet. Az Új Szövetségben talán a legfélelmetesebb történet az, amely pont a sorozatunkban a mai vasárnapra esett, Anániás és Szafira története. Egy házas pár, akik nem a jóra, nem Isten akaratára szövetkeztek, hanem szövetkeztek a hazugságra, a képmutatásra, és tetszeni vágyásukban rettenetes dolgot cselekedtek, és sajnos ezért rettenetes árat kellett fizetniük. Az őskeresztény gyülekezetben az volt a szokás, hogy annyira figyeltek egymásra az emberek. És hatalmas gyülekezetről van szó, nem csak 50-100 emberről, csak ugye pünkös napján Péter apostol prédikációjára 3000 ember lett keresztjén, és ez már kicsit odébb játszódik, tehát több ezer keresztjénről van szó, egy hatalmas gyülekezetről, akik felkarolták a szegényeket, a nincsteleneket, az eladósodottakat, és az volt a szokás, hogy akinek volt felesleges ingatlanja, felesleges pénze, az nem egyszer eladta a neki nem szükséges ingatlant, és a teljes árát elhozta a gyülekezetbe, hogy avval segítsék a rászorulókat. Ezek az adakozók minden időben, akkor különösen is, nagyon becsesek voltak Isten előtt, és a gyülekezet is Istenért adott hálát az ilyen csodálatos adakozóknak. Hát ezt a megbecsültséget kezdte megirigyelni Anániás és Szafira szívükben, és összebeszéltek, hogy hát nekünk is van egy földarabunk, eladjuk, de hát nem adjuk oda mindet a gyülekezetnek, csak úgy teszünk, mintha mindent odaadnánk. Közös megegyezéssel félretettek maguknak belőle egy részt az eladott föld árából, és a maradékot úgy hozták el, mintha a mindent adnák. Hadd szögezzem le a testvéreknek, és fontos ezt látni, hogy nem az volt a baj, hogy félretettek maguknak. Félretettek. Péter is mondja, amikor beszél velük, hogy hát nem te rendelkeztél az árával. Nem az volt a baj, hogy félretett magának. Az se lett volna baj, ha nem adja el a földjét. Senki nem várta ezt el tőle. Ezt önként vagy valaki megteszi, de szíve joga azt mondani, hogy nem adom el az atyai örökségemet. A baj az volt, hogy képmutató módon ők úgy hozták a kicsi adományt, mintha mindent odaadtak volna. És Isten ezt nem tűri a gyülekezetben. Ezt a képmutatást, az ő szent lelkének való hazugságot, ahogy fogalmaz Péter, ezt nem tűrte. Elhozza Anániás a férj ugye a pénzt, és úgy teszi le az adományt, hogy eladtunk egy földet, és az utolsó fillérig odaadjuk a gyülekezet diakóniájának a javára. Isten szent lelke pedig kijelenti Péter szívébe, hogy ez hazugság. Nem így van. És megkérdezi az Úr lelke által, hogy Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet? Hogy hazudja Szentléleknek. Hát ez a tied volt. Te rendelkeztél vele. Nem is kellett volna eladnod. És ha eladtad, nem te rendelkeztél az árával, ezt el lehetett volna úgy is hozni, hogy ennyit szánunk a gyülekezetre. Így Isten előtt is tiszta és tisztességes lett volna az egész adakozás. De ezzel a képmutatással, hogy ő azt hazudta, hogy mindent odaadtunk, ezzel vétettek hatalmasat. Alig, hogy végigmondja Péter apostol ezeket a szavakat, összeesik ez a férj, kiviszik az ifjak, eltemetik. 3 órával később bemegy a feleség is. Nem tud még a történtekről. Péter apostol megkérdezi tőle, hogy ennyiért adtátok-e el ezt a földet? Tudjátok, amikor így olvasjuk a Bibliát, nagyon sokszor van benyomásunk, és hadd mondjam el nektek, hogy aki esetleg kicsi csikkelődést érez ebben a kérdésben, hadd mondjam el nektek, hogy ez nem csipkelődés. Ez egy esély Szafirának, a feleségnek, hogy ő nehogy hazugságba keveredjen, esély arra, hogy ő az igazat mondja, esély arra, hogy ő megmeneküljön az ítéletből. ő válaszolhatott volna függetlenül a férje hazugságától becsületesen. Mondhatta volna, hogy egyrészt félretettünk magunknak, és ennyit gondoltunk Isten ügyére. Semmi ítélet nem érte volna. De ő ugyanúgy folytatja a férje hazugságát, úgy van, ennyiért adtuk el, mindent elosztunk. És olvastuk a történetet. Íme az ifjak, akik kivitték a férjedet és eltemették, most kivisznek téged is. Összeesik az asszony is, meghal, és épp visszaérnek a temetéséből az ifjak, és viszik ki a feleséget a férje mellé eltemetni. Szomorú történet, félelmetes történet, talán az új szövetségben pont ez a legfélelmetesebb történet. Le is írja az apostolok cselekedetei, hogy nagy félelem támadt a gyülekezetben. Mindenki egészen komolyan átgondolta az életet, hogy húha, hát nem mindegy, hogyan csináljuk, nem mindegy, hogyan éljük a keresztény életet, hogyan hiszünk, még az sem mindegy, hogy hogy megyünk el a gyülekezetbe. Az sem mindegy, hogy a gyülekezetben mit csinálunk, hogyan valljuk meg a hitünket, hogyan éljük meg a hétköznapokat, semmi nem mindegy. Hát nézzük a történet tanulságait. Az első, és ez nagyon sokszor előjött ebben a sorozatban, amikor vettük a Bibliából ezeket a különös történeteket. Isten kíváncsi a szíved mozgatórugójára, az igazi indítókra, és ő megnézi, megvizsgálja a szívünket. Anániás és Szafira szívét is megvizsgálta Isten, és ott azt látta, hogy ez a házaspár tele van tetszeni vágyással. Őnekik ez volt a szívük vágya, hogy hát mi legyünk a gyülekezetben a kedvencek, rólunk beszéljenek, a hátunk mögött bennünket dicsérjenek. Tele volt hiú, dicsvágyjal, becsvágyjal a férj is és a feleség is. Tudjátok, köszönöm, a döntéseink, a cselekedeteink, a beszédünknek van mozgatórugója ott a szívünk mélyén. És Isten kíváncsi arra. Mi a te cselekedeteidnek, a te beszédednek, a te döntéseidnek a mozgatórugója? Isten megvizsgálja. Kíváncsi arra. És innen jön a második tanulságunk, hogy Isten nem tűri el az ő népénél a képmutatást, az alakoskodást és a hazugságot. Nagyon vigyázni kell a mi szívünkre. Ahogy Anániás és Szafira, ők hívő emberek voltak, belesodródtak ebbe, mert megtűrték a tetszeni vágyást, a hiú dicsőség vágyat a szívükbe. Mi is belesodródhatunk olyan dolgokba, amiben nem kéne. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy a lelkünk, szívünk mélyén a mozgatórugó valamilyen hamis szándék legyen. Hiúság, dicsőség vágy. Képmutatás, alakoskodás. Vigyázni kell a mi szívünkre. Vigyázz arra, te is testvér, hogy soha nem utasd magadat másnak, mint aki vagy. Apróságokban is megnyilvánul ám ez. Néha a pszichológusok figyelik az emberek viselkedését, és ugye látunk már ilyet, hogy valaki a strandon behúzza a hasát, hogyha elmegy mellette a másik nemből egy csinosabb valaki. Ez picibe ugyanez az indulat. Tetszeni vágyás a másiknak. Kihúzzuk magunkat, behúzzuk a pocakunkat. De van, aki ennél sokkal messzebbre elmegy. Nem utassuk magunkat másnak, mint akik vagyunk. Isten ismer minket, és az ő tetszése sokkal többet ér, mint az emberek előtti kedvesség. A harmadik tanulság egy kérdés, amellyel Isten közeledik ma felénk, hogy te kinek a tetszését keresed? Egészen komolyan megkérdezi Anániás és Szafira története ma tőlünk, hogy tulajdonképpen kinek a tetszését keresed? Kinek akarsz megfelelni? Kinek akarsz tetszeni? Szeretném megkérdezni az asszony testvéreket, gyülekezetben levő lányokat, hogy a férfiakét, és megkérdezem a férfi testvéreket is, hogy az asszonyok, lányok, tetszését keressük-e? Nem mindegy. Keressük-e a munkahelyen az, hogy elfogadjanak a mások tetszését, de esetleg ez bizonyos bűnökbe való belesodródást jelent. Hallottam már olyan gyülekezeti tagról messze innen, más gyülekezetben, aki gyári munkás volt, hívő emberként, és annyira nem kedvelték, mert ő nem ment el soha a munka után a kocsmába a többiekkel. S hiába unszolták, hogy na, miért lóksz ki közülünk, hazafele a munkából, miért nem ugorsz bevelünk a kocsmába egy fröccsre, vagy egy pálinkára, és mondta, hogy ne haragudjatok, én sietek haza a családomhoz. Képzeljétek el, hogyha csak a megfelelni akarás miatt alkoholistává lett volna. A tetszeni vágyás, az, hogy a mások elfogadjanak, és a csoportnyomásnak engedjek, tehát ezekből nagyon-nagyon komoly bűnökbe lehet elbukni. Kinek a tetszésére akartok lenni? Kinek a tetszését keresed? Emberekét, vagy Istenét? Anániás és Szafira történetéhez olvastam fel előttetek a Galata levélből ezt a különös mondatot. Ez az apostol szájából származik. Most tehát embereknek akarok-e kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Nagyon komoly szavak. Azt mondja Pál apostol, hogy magától kérdezi, kinek akarok tetszeni? Embereknek? Istennek? Hát, ha én még mindig az embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. A saját hiúságom szolgája lennék. Hát bárcsak ne lennénk soha a saját hiúságunk szolgái, hanem szeretnénk, vágynánk mindig Isten kedvében járni, az ő tetszését keresni. Sokszor nagyon nagy a csoportnyomás ifjainkon, gyermekeinken. Sokszor kinézik azt a diákot, gyermekeinket az iskolai osztályból, hogy na te még nem cigarettáztál, vagy nem próbáltad meg ezt vagy azt a drogot. És szinte szégyen a gyermekeinknek ebben a különös, megromlott világban, hogy hát ő még ezt meg azt nem próbálta meg. Jaj annak a gyermeknek, aki a tetszeni vágyásból enged a csoportnyomásnak, aztán elkezd 13 évesen cigarettázni, vagy éppen kipróbálja a drogot, rászokik, vagy éppen ráveszik valami tisztátalan cselekedetre, mert hát még te még ezt sem csináltad. Az ördög nagyon ravasz, el akar buktatni, el akar veszélyteni bennünket a kárhozatban. Lehet ellene védekezni. A szívünket úgy kell nevelni, hogy a szívünkben az a vágy legyen, hogy Isten előtt akarok tetszeni. Neki akarok kedves lenni. Drága dolog, amikor tele van azzal egy szív, hogy az Úr kedvében akarok járni. Drága dolog, amikor azzal van tele egy szív, hogy én nem az embereknek akarok tetszeni, hanem az fog boldoggá tenni, hogyha Isten megáld engemet, mert ő előtte kedvességet találhatok. Aztán testvérek, itt van a gyülekezeti életünk. Anániás és Szafira története előhozza, hogy hogyan viselkedünk a gyülekezetben. Mindent Isten dicsőségére és Isten kedvére kell cselekednünk. És így van ez az adakozással is. Jézusnak a tanítása az adakozásról az, hogy ne tudja a te bal kezed, hogy mit tesz a jobb. Ne kürtöltess magad előtt, mondja Jézus a hegyi beszédben, mert akkor megkaptad jutalmadat. Eszembe jut egy történet, egy falusi gyülekezetben történt. Volt egy nagyon gazdag özvegyasszony abban a gyülekezetben. Én ismertem személyesen azt az asszonyt. És az a kicsiny falusi gyülekezet, elromlott ugye a harmónium, orgonájuk nem volt. És gondolták, hogy kellene venni egy kis szintetizátort, amellyel a gyülekezeti istentiszteleten a kántor kíséri az éneket. Hát ez az asszony nagyon gavallér volt, be is jött napokon belül a lelkész hivatalba, mellén zsebből letett 100 000 forintot, hogy vegye meg a gyülekezet a szintetizátort. Ő állja. Azt mondta a lelkésznek, hogy a tiszteletes úr, megkapta a nyugtáját az adományról, a céladományról, tiszteletes úr, senkinek el ne mondja, hogy ezt én adtam. Senki meg ne tudja. Lelkész mondta, természetesen, hát ez a bibliai gondolat, erről senki nem fog tudni, a gondnok, a pénztáros úgyis látja a könyvelést, ők tudnak róla, de természetesen ezt Isten gondolatai szerint nem hirdetjük ki. Az adományokat maximum név nélkül motiváló legyen a gyülekezet többi tagjának. De ez az asszony saját maga kezdte el kürtölni a faluba, hogy én voltam, én adtam, és járta a falut, és mindenütt kürtölte saját maga dicsőségét, építgett, hogy ő az adományozó. Azt a lelkész többen is kérdezték, hogy hát ki adta tiszteltesül az adományt, és mondta, hogy ez bizalmas információ, nem mondhatom meg. És tulajdonképpen még a lelkész szégyenült meg, hogy hát már tudjuk ám, mindenki ment oda a lelkészhez. Mert az illető mondta el, mint a Anániás és Szafirák lennének ma is a gyülekezeteinkben. Tudjátok, testvérek, Isten dicsőségére kell élnünk. Ezért élünk ezen a földön. Azt mondja a Biblia, hogy akármit csináltok, akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Amikor nagyon egyszerű a vacsoránk, vagy szegényes az ebédünk, de azért hálát adunk, akkor azt Isten dicsőségére fogyasztjuk el. Így kell Isten dicsőségére élni, mindenért hálát adni. Megkeresni az élet minden apró helyzetében. Istennek abban mi az akarata? Mit tenne Jézus? Tetszel ezt a kérdést, hogy mit tenne abban a helyzetben Jézus? És nagyon könnyen tudsz tájékozódni a földi életben. Jézus ezt és ezt tenné. De Jézus nem verné meg az őt bántót. Jézus nem rabolná ki, nem használná ki a szomszédot, meg a másik embert. Olyan könnyen tudunk tájékozódni, ha föltennénk élethelyzeteinkben a kérdést, hogy mit tenne most Jézus? Így kéne élni és cselekedni. Van egy különös fejezet a Szentírásban, én nagyon szeretem Ézsaiás könyvét, sok fejezete, talán a Biblia egyik legcsodálatosabb könyve, sok fejezete fantasztikus. Hadd olvassam fel előttetek az 58-ast. Ézsaiás könyve, 58-as fejezet. Ugye gyülekezeti életünk, gyülekezetünkben való forgolódásnál járunk, itt a prédikációnál nem mindegy, hogyan adakozunk, az sem mindegy, hogy hogyan ünneplünk, hogyan jövünk el a templomba, hogyan viszonyulunk egy-egy gyülekezeti taghoz. Hát hallgassuk meg, Ézsaiás a Krisztus előtti 8. században élt, ez egy 2800 évvel ezelőtti prédikáció. Csodálatos fejezet, 58-as fejezet. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg a népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők nap mint nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük lelkünket, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok ketteléseteket. Mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri, ha lehagyja a fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. És most figyeljetek, elmondja Ézsaiás, hogy milyen az igazi Isten tisztelet. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járon köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. ha majd senkire sem raksz jármat, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságot, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz ketteléseid után a nyugalom napján az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, és az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Nem gyönyörű egy fejezet? Mi hogyan is szoktuk az ünnepet, a böjtöt? Mi is lehagyjuk a fejünket, mint a káka. Keressük az Urat, de közben veszekedünk odahaza gyerekekkel, házastársal, nagymamával. Újjal mutogatunk másra. És a mértékletesen mondja Ézsaiás, ha majd nem raksz jármat senkire. Hány emberre teszel terhet? Gonosz szavakkal. Terheled meg. Esetleg bántással, beszólásokkal. Ó, de sok jármot tettünk már másra. És mit szoktunk csinálni az Úr napján? Itt van az áldás előfeltételének szabad. Ha majd a nyugalom napját megszenteled, gyönyörűségesnek hívod, ha avval szenteled meg, hogy abba adjad a munkáidat, akkor majd a föld magaslatain foglak hordozni. Tehát Isten azt mondja, hogy ne vasárnap menjünk ki a kertbe, a szőlőbe kapálni, ne akkor intézzük a fűnyírást, a vasárnap legyen az Úr napja. Szenteljük meg igehirdetés meghallgatásával, énekszóval, imádsággal, az Úr orcájának a keresésével. Anániás és Szafira úgy gondolták, hogy eljátszuk Istennek is, hogy mi nagyon kegyes emberek vagyunk, de közben hódoltak a hiúságnak, a dicsőségvágynak, hazudtak, képmutató módon éltek a gyülekezetben, és Isten ezt nem tűrte. Ha megkérdezzük, hogy miért sújtotta az ítélet Anániást és Szafirát, miért sújtott le rájuk? Hiszen van a Bibliában sokkal nagyobb bűnös is, mint ők, akik meg kegyelmet kaptak, vagy éppen nem sújtott le rájuk azonnal az ítélet. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy a különösen áldott időkben, amilyen volt az őskeresztjén idő, Isten ilyenkor szigorúbban mérte a népét. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy meg lehet nézni, hogy áldott időben egy-egy bűnnek súlyosabb az ítélete. Amikor a kereszténység kezdetén Isten szent lelke építette a gyülekezetet, az egyház alapjait rakta le, akkor ez a bűn nem lehetett megtűrve ott a gyülekezetben. Talán ma is vannak képmutatók, szerte a világban levő egyházakban, biztos, hogy vannak. Vannak Anániások és Szafirák, akikre ma nem sújt le az ítélet. De ez tanítson bennünket arra, hogy Istennek hatalmas a kegyelme. Nagyon nagy a türelme. De ezzel ne éljünk vissza. Hanem keressük az ő orcáját hűséggel, őszintén, és avval a vágyal, hogy vigyük oda a szívünkben felfedezett bűnt, hogy Uram, tele vagyok hiúsággal, könyörülj rajtam. Ments meg az én szívem dicsőség vágyától, ne uralkodjék rajta. Ments meg engemet a tetszeni vágyásomtól, ne okozza vesztemet. Imádkozzunk a bennünk levő dolgokért, amelyeket megláttunk. Még egy dolgot mondanék Anániás és Szafiráról. Én nem török pálcát ő felettük. Vagyis én úgy hiszem, hogy nem biztos, hogy elkárhoztak. Sok biblia magyarázó mondja, hogy Ott az ő ítéletük lehet, a földi élet hirtelen vége szakadása volt, bár nincsen meg az a nagyon jó reménység, ami sok hívő ember temetésénél megvan, mégsem szabad, mondják a bibliakutatók, pálcát törni Anániás és Szafira felett. Isten majd őket ismeri és megítéli az utolsó napon. Istennek az ítélete azonban véget vetett ott a földi életüknek. Isten egy szent Isten, aki szeret minket, és megmenteni akar a bűnből, megmosni, megtisztítani, egészen újjátenni. Nézzétek Istennek a szeretetét. Az 1 Korintus 13, ami a szeretet himnusza, és volt is a lózunk, bibliolvasó kalauz szerint a napokban, leírja, hogy milyen a szeretet. Mindjárt felolvasom azt a pár verset, hogy milyen a szeretet, de hadd mondjam el először, hogy ez, ami le van írva, ez Istennek a szeretete. Ő tud így szeretni egyedül, nem mi. Nekünk ez a mérce, de mi nem tudunk így szeretni. Ő viszont téged így szeret. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Isten így szeret benneteket. Nem örült a hamisságotoknak, de együtt örül veletek az igazságnak. Végtelen türelemmel hordoz. Nem múlik el a szeretete. Ha valamit megvallasz neki, és ő megbocsátotta, soha nem rója fel. Soha nem fogja felhozni, na de te egyszer így és így csinálta. Nem ilyen az Isten. A szeretete tökéletes. Nem rója fel a rosszat. Mindent hisz, mindent remél, mindent elfedez. Isten szeretete vágyja elfedezni minden bűnedet. Reméli, hogy te őt választod, és odaadod neki a szívedet. Reméli, hogy te annyira odaadod magad, hogy ő megtisztíthat, megmoshat képmutatásodból, hazugságaidból, tetszeni vágyásodból, hiúságodból is megmoshat, hogy te az ő gyermeke legyél. És Isten az ő gyermekeinek örök életet ad. Drága dolog, hogy ilyen Istenünk van, akiben bízhatunk mélységben, bűnben, bukásban, betegen és még a halálos ágyon is, akihez mehetünk, aki soha el nem zavar magától. Jézus mondta, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Egy ilyen csodálatos Istenben bízunk. Egy történettel fejezem be, volt egyszer egy apuka, aki egyedül nevelte a fiát, aztán ez a fiú, aki maga is keresztény volt, megszerezte fiatalon a jogosítványt. 17 évesen van jogosítványa, és azért ott volt a csoportnyomás, vágyták a világi barátok, hogy na akkor kérd el apától az autót, aztán este mindig menjünk el fuvarozni, dudáljuk meg a lányokat. Ez a fiú már kísértésben volt, nem tette meg ezt. Aztán egyszer az édesapának el kellett utazni munkájából kifolyólag pár napra, és mondta neki, hogy fiam, egyedül leszel pár napig, itt lesz az autó, itt hagyom a kulcsot és a forgalmit is, ha valami komolyan szükséges, akkor használhatod, de világi dolgokra, tetszeni vágyásra ne használd az autót. Az édesapa imádkozott a fiáért magában, aztán elutazott. Odahaza nagyon nagy kísértésben volt ez a fiú. Hívták is a barátok, hogy na most el tudod hozni a kocsit. Beleülünk, megyünk, egész éjszaka furikázunk. Ez a fiú aztán ellenállt, és ez már majdnem elment, mégis győzött. Amikor megjött az édesapa, akkor odállt eléje, hogy tudod, apa, majdnem elvittem ám az autót egyszer, de az olyan hiába való út lett volna. Miért hagytad itt a slusszkulcsot? Akkor nem lett volna ekkora kísértés. És mondta az édesapa, hogy hát fiam, azért hagytam itt a slusszkulcsot, hogy megtanulj győzni. Istenem, hogy győztél a szíveden, győztél az irági barátokon, győztél a kísértésen. Isten ilyen szívet szeretne formálni bennünk, amely ő benne bízik, imádkozik, és mindig győz. Amen. A 460-as énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, testvérek, 460-as énekünk legelső versét énekeljük, felelve az ige hirdetésre. Egy bűnbánati énekünk, ez nagyon szép, 460-as énekünk első verse. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a te szent lelked bölcsességében lett megírva a Biblia. Mindaz benne van, amit tanításunkra elénk kívántál adni. És köszönjük neked Anániás és Szafira történetét, hogy ez is ránk maradt a te akaratodból. Bár olyan félelmetes történet, olyan ítéletes történet, mégis azt akarod, hogy az utókor olvassa, tanuljon belőle. És köszönjük, hogy a mai istentiszteleten ez a történet került elénk is, te tanítani akarsz belőle bennünket is. Köszönjük, hogy a te tanításodnak a célja, hogy elnevesszünk, az életre akarsz bennünket megmenteni, megtartani. És köszönjük neked, hogy a te lelked bennünket is olyan Isten félelemre indít, amilyen félelmet keltettél ott akkor az ő gyülekezet tagjaiban, látva, hogy mit is tud okozni a bűn a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy te a szív tisztaságára törekszel és tanítasz erre. Megvizsgálod a mi szívünket, egyen-egyenként mindegyikünkét. És köszönjük neked, Urunk, hogy szeretsz minket, bár felfeded a bűnt, és a bűneinket gyűlölöd, a mi életünk, a mi lényünk, személyünk drága és becses előtted. Köszönjük Istenünk, hogy a te igéd meg tud tisztítani, kegyelmed ereje, hatalmaddal egészen meg tud mosni bennünket minden hazugságunkból, hamisságunkból, a szívünkben levő dicsőségvágytól, hiúságtól és tetszeni vágyástól. És kérünk is téged, hogy mindezektől tisztíts meg a mi lényünket. Köszönjük, hogy kedves neked az, aki téged keres, hozzád imádkozik, szívét neked adja. Vágyunk úgy élni itt a földön, hogy a te kedvességedet megtaláljuk. Szemeid előtt áldott életet szeretnénk élni. Attól, hogy ne az embereknek akarjunk tetszeni, hanem minden élethelyzetünkben egyedül neked. Adj ehhez nekünk erőt és bátorságot, lelki világosságot, igét tanítását, hogy élethelyzetünkben tisztán tudjunk tájékozódni. Mi előtted a helyes, mi a te akaratod, ami kedves, ami jó hírű, ami tiszta, amelyen áldás van. Hadd hozzuk eléd, Istenünk, a két gyászoló családot. Az ő szívük bánatával jöttek ma eléd, és mi imádkozunk, hogy őket te megvigasztald, békességeddel, és az örök élet, és a feltámadás reménységével vigasztald meg őket. Hadd lássák meg, hogy a földi élet vándorútja után a Jézusban hívőnek örökké való élete kezdődik, te nálad. Urunkat, hogy az örök élet evangéliuma, amelyet Jézusban elénk adsz, hadd járjon át mindannyiunkat, a gyászoló szívű testvéreinket is, és mindannyiunk szívét is, hogy Krisztus szeretete, kegyelme, értünk szóló áldozata, hadd legyen a szívünkben hitáltal megragadva. Könyörülj a szenvedőkön, az erőtleneken, a betegeken. Áld meg gyülekezetünket, kicsiket és nagyokat. Köszönjünk, hogy meghallgattál, hogy itt vagy, közöttünk, és soha el nem hagysz minket. Áldott légy Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát, imáját vigye oda magában az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 460-as dicséretünk második, harmadik és negyedik versei. Keressük ki énekes könyvünkből a 460-as éneket ismét. Második, harmadik és negyedik verseit énekeljük záró éneként a kivonulás előtt. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el, Jézusom!